Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Ünneplő gyülekezet, fennálló énekül énekeljük a 84. Zsoltár első versét. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Nagy szeretettel köszöntöm a hálaadó istentiszteletünkön résztvevő ünneplő gyülekezetet, azokat, akik személyesen el tudtak jönni, és azokat is, akik a képernyőn követik ezt a felemelő alkalmat. Mai istentiszteletünkön Nyilas Zoltán, egyházmegyénk az Északpesti Református Egyházmegye esperese hirdeti közöttünk az igét. Isten áldása legyen együttlétünkön. Énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 378. ének első, negyedik és hatodik versét. A 378. ének első, negyedik és hatodik versét így kezdődik: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek.
Thank you. ami segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk ígéjét, az ő szavát, parancsát, ahogyan azt írva találjuk Mózes második könyvében, a 20. fejezetben, a 8-tól a 11-ig terjedő versekben. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te szent és igaz vagy. Köszönjük, hogy önmagában létedért imádhatunk téged. Megköszönhetjük, hogy egyáltalán van létezés ezen a világon. Te öröktől fogva való szeretet vagy, és a te teremtő fantáziád, gondolatod, hogy létrejött ez a világ. Háladással köszönjük benne azokat az igéket, szavakat, amelyek rendet adnak a mindennapoknak. Rendet adnak a természetnek, rendet adnak az ember lelkének, rendet adnak abban, hogy hogyan éljük mindennapjainkat, hogy hogyan lehetünk emberek a szó legnemesebb értelmében. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te teremtő akaratod, hogy embert alkottál erre a földre. Köszönjük neked, hogy ma együtt téged magasztalhatunk, férfiak és nők, gyermekek és idősek. És megköszönjük neked, Urunk, az elmúlt éveket, megköszönjük neked a munkával járó fáradtságot, megköszönjük neked, Urunk, hogy volt hozzá türelmünk, megköszönjük neked, Urunk, hogy adtál hozzá anyagi forrásokat, támogató hozzáállást, bátorító szót, de leginkább azt köszönjük neked, hogy nem szűnt meg igét hangozni. És köszönjük, hogy évszázadok óta itt hangzik a te igéd, és most is a te igéd köré gyűlhetünk egybe. Igéd az, aki új életre hív bennünket, mert mi nem valami fajta elveket hívunk segítségül, hanem téged magadat, a te fiadban, Jézus Krisztusban, aki a testélet ige, aki a mi megváltónk, szabadítunk. Köszönjük, hogy ő formálta és ő mutatja meg ma is, hogy mi a valós élet. Köszönjük, hogy benne van a mi bűneinknek bocsánata. Köszönjük, hogy hozzáfordulhatunk minden terhünkkel, fáradtságunkkal és minden nyomorúságunkkal. Köszönjük, hogy fizikailag és lélekben is ő a mi gyógyítónk. Hát így küld a te igédet, hogy értsük, hogy most mi halljuk, hogy befogadhassuk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, kérünk, védj lakozást a mi szívünkben, áld meg a mi ünnepi együttlétünket. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 627. énekünket énekeljük a Dunamelléki énekesfüzetből. Igéddel áldj meg bennünket, Urunk! Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek ebben az ünnepi órában. Írva találjuk Máté evangéliumában, az evangélium 11. fejezetében, a 28. versben a következőképpen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! A ti közösségeteknek, a Pátyi Református gyülekezetnek szép rendjébe illeszkedünk most ezen az ünnepi istentiszteleten, amikor is engedve az elődök hívó szavának, Isten igéjét folyamatosan egymást követve hirdetjük és magyarázzuk az ünnepi órában is. Elmondtátok, hogy néhány héttel ezelőtt a 10 parancsolat igéjét kezdtétek olvasni közösen együtt a gyülekezetben, és erre a mai napra a 4. parancsolat, a nyugalom napjának megszentelése az, ami ünnepi alkalmunk alapigéjévé lehet. Legyen áldott Isten, hogy ma valóban hálásak lehetünk az elvégzett munkáért, és megköszönhetjük neki azt, hogy itt vagyunk, együtt lehetünk, hogy összegyűjtött bennünket. Legyünk hálásak azért, hogy létrejött ez az alkalom, hiszen ti magatok sokkal jobban tudjátok, hogy nem csak most mennyit készültetek, fáradtatok ezért, hanem az elmúlt 1-1,5 évben is legalább 2-szer próbáltuk meg, hogy megtartsuk ezt az istentiszteletet. Egy évvel ezelőtt is szó volt róla, a márciusi időszakban is beszéltünk arról, hogy összegyűlhessünk, legyen áldott Isten neve, hogy most megvan a lehetősége annak, hogy megköszönjük mindazt, amit elvégzett közöttünk. A felolvasott ige Mózes könyvéből, a 2. könyvből és Jézus szava hitem szerint összekapcsolódik. És amikor a szolgálatról, a munkáról, a mindennapi életünkről beszélünk, akkor bizony érezzük ennek a fontosságát és súlyát. Ráadásul abban az értelemben is értjük a munkának és az Isten tiszteletének az összefüggését, hogy sokszor Úgy dolgozunk, és úgy foglalatoskodunk a hétköznapi világban, hogy kimondjuk, meghalni sincs időnk. Annyira tele van a naptárunk. Annyi mindent kellene elvégeznünk. És bevallom őszintén, hogy már a mai napon is, amikor ide készültem hozzátok, a feleségemmel az autóban arról beszéltünk, hogy mi az, amit holnap el kell végezni. Mi a feladat? Nem csak mi van beírva a naptárba, hanem hogy a dolgok, az események szép rendben folytatódjanak. És közben, amikor Isten igéjét olvasom, eszembe jut gyermekkorom, és eszembe jut ifjúságom is. Magam 90-ben kezdtem el a középiskolát, és tudom, hogy sokatok gyermekével, vagy éppen veletek együtt a Bármadasba jártam, a Bármadas budapesti református gimnáziumba. Az első évfolyam egyikébe járhattam, és megmondom őszintén, hogy nagyon nehezen esett az a gondolat, ahogyan a Bármadas szerveződött. Lehet, hogy kevesen tudják ezt, én tudom, a saját bőrömön tapasztaltam, hogy 90-től 92-ig mi szombatonként is jártunk iskolába. Minden szombaton. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Tudom, hogy régen is volt ilyen, de ezt azért választották az iskola indítói, hogy ez az életnek, az Istennek a rendje. Hétfőtől szombatig dolgozni, munkálkodni, tanulni, és vasárnap pedig Istent áldani, magasztalni és tisztelni. És tudom, hogy nem volt olyan egyszerű, hogy például szombaton nulladik órába történelmet kellett tanulni. Hát látom, ugye? Ez nem olyan egyszerű, amikor nulladik órában történelmet kellett tanulni. Tehát nem csak rajz, testnevelés és technika óránk volt szombaton, hanem matematika, földrajz és történelem is. És minden mögött pedig ott van, ami református hagyományunk, de mondhatom így, hogy közös keresztény örökségünk, az óra et labora, az orando et laborando, imádkozván és dolgozván kifejezés és elv, amelyet a mi református eleink, őseink a debreceni református kollégium homlokzatára írták fel. Írták és tudták, ebben a kettősségben, Isten imádatában, az imádságban és a munkában lesz az ember emberré. A hetedik napnak éppen az a nagy áldása, hogy a következő hat napon át szépen, mívesen dolgozhatunk, elvégezhetjük feladatainkat. És ebben persze benne volt az is, hogy a pihenés az úgy kapcsolódik össze, mint a munka a hétköznapokhoz. Az Istentől megkapott ritmus, a parancs, amit itt olvasunk, ennek a gyökere a Szentírás szerint két helyről található meg, és két helyen gyökerezik. Egyrészt Isten teremtősének a történetében, amikor is ő maga, mint teremtő Isten megnyugodott és megpihent. A másik pedig, amikor Isten emlékezteti az ő népét arra, hogy ő maga is rabszolga volt, és ezért a vasárnap az Isten szabadításának az ünnepe. Fontos úgy látnunk, kedves testvérek, az előttünk álló igét, és fontos úgy látnunk magát a 10 parancsolatot, hogy ugyan Isten úgy tűnik, mintha az embert, magát, az egyén szólítaná meg, mégis inkább a közösségeinkhez szól. Mondjuk így, a gyülekezethez szól. Mert az én vagyok a te Istened, a mai gondolkodásunknak nagy zsákutcájához vezethet abban az értelemben, hogy mi sokszor a személyességet összetévesztjük az individualizmussal. Az a világ, amelyben mi magunk élünk, az csak önmagunk körül forog. A mai világban mindenki azt gondolja, amit akar, azt csinál, amit akar. De a Szentírás az eredeti gondolkodáshoz visszamenve azt tanítja és azt mondja, hogy az ember közösségi lény. Istennek a szövetségese, Istennek a társa. Isten mindig egy közösségről beszél, a közösségben való személyességről. Isten az ő népével köt szövetséget a Sínai hegyen, és ilyen értelemben adja a 10 parancsolatot is, mint dokumentumot. Isten ugyanis meg akar tartani egy népet, meg akar tartani egy gyülekezetet, meg akar tartani egy nemzetet. És tudjuk, hogy a szövetség táblájában a szövetséget ott őrizték, a nagy ládában, ott volt a 2 kőtábla, amit már Mózes írt. És ezt a szövetséget szerették volna megtartani évről évre, hétről hétre, alkalomról alkalomra. Az új szövetség népe, Isten egyháza is önmagára, mint közösségre értelmezi a 10 igét, a 10 parancsolatot. Nem kisajátítjuk, mintha egyedül a miénk lenne, hanem magunkat is beleértjük Isten szövetségébe. Abba a szövetségbe, amelyet Isten először az ő népével, a zsidó néppel, azután pedig Krisztusban minden néppel kötött. Ahogyan olvassuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a vad olajfa ágait, a pogányok gyülekezetét, Isten beoltotta a szent tőbe, a gyökérbe. Ilyen értelemben a mi örökségünk is a 10 parancsolat. Nem önmagáért szól, hanem az emberért. Érted és értem, hogy az ember ember maradhasson. Nem véletlenül írja az egyik 10 parancsolat magyarázója, egy etikus azt, hogy tulajdonképpen ez a 10 ige, ami szabadságunknak az útjelzője. És itt érkezünk meg közelebbről a mi szabadításunkhoz, itt érkezünk meg Isten alkotó munkájához, itt érkezünk meg a magyarázatban szereplő igéhez, hogy amikor Isten megnyugodott a munkájától, amikor a teremtettség kész lett, amikor ott volt a menny, a föld, a tenger, ott volt maga az idő, Isten önmagából ad az embernek, önmaga nyugalmából ad minden teremtménynek. És itt érkezünk meg ahhoz a gondolathoz is, amit már említettem, hogy Isten figyelmezteti az ő népét mindenkor, hogy te is egykor rabszolga voltál. Emlékezz erre! Itt van a nagy megnyugvásnak, a szabadulásnak az ideje, amelyből az embernek, az állatnak, a termőföldnek egyaránt részesednie kell. Itt van, mondja Isten, az öröm ünnepe. Itt van a hálaadás napja. Az első, kedves testvérek, amit megtapasztalhatunk és kimondhatunk az, hogy a 4. parancsolattal Isten önmagából ajándékoz az embernek. Nyugalmat ajándékoz az embernek. A 7. nap az, amelyre az ember felvirrad, amely áldott idővé lesz. A parancsolatban ezért az a fontos, hogy nem a munka utáni pihenésről van szó, hanem az első napról, a megszentelődésről. Arról szól, hogy betöltekezzünk Istennel, hogy találkozzunk vele, hogy megteljen a mi életünk ő vele. És ezután mondja Isten azt, hogy menj, és dolgozz 6 napon át. Amikor az ember életében ez helyreáll, amikor megtapasztaljuk, kimondjuk, és saját magunk is fontosnak tartjuk, hogy az első, akár a héten is az első az élő Isten, amikor helyreáll a világnak a rendje, amikor szép kapcsolatba kerülünk az Istennel, nos, akkor minden máson ott lesz az áldás. Akkor a fele barát, a testvéred, a férjed, a feleséged, a gyermeked, a munkatársad, a főnököd is kaphat ebből a szentségből, kaphat kóstolót az eljövendő állapotból. Oda furcsa, kedves testvérek, hogy mi a restséget, az csak abban az értelemben értelmezzük, hogyha valaki nem dolgozik. Van ilyen. Héten milyen nagy vihar volt, leállt a Facebook. És az emberek nem tudták, hogy most mit csináljanak. Rádiós műsorok foglalkoztak vele, hogy most néhány napra megállt a közösségi élet. Mi történt ebben a világban? Döbbenet. De valamint én is morogtam. Egy evangelizációnak a plakátját szerettem volna föltenni, de ez nem mentesít az alól, hogy én is morogtam. De a restség az nem csak azt jelenti, hogy valamit nem végeztem el, ami feladatul ki lett adva nekem, hanem sokszor inkább a lelkünk lesz resté. Hogy a hét első napját, a vasárnapot, az Istennek szánt időt, a vele való töltekezést elmulasztjuk. Hogy odaálljak az élő Isten elé. Mi reformátusok oly sokszor mondjuk ezt, hogy az egész életünk az Isten szín előtt zajlik. De vajon megtörténik ez? Vágyjuk ezt? Ott van-e a mindennapokban? 70 évvel ezelőtt írja az egyik magyarázó, még az Ószövetség világában egyenlőség jelet tettek egy babilóniai ünnep és az Ószövetség szombatja közé. Csak hogy az a babiloni ünnep az egy baljós tabunap volt. Istennek a nyugalom napja pedig örömnap, pihenőnap, a hálaadásnak az ideje. És a szóhoz legalábbis a néphit mindig hozzá kapcsolta a fellélegzésnek a pillanatát. Amikor az ember szippanthat egy jót a levegőből, amikor az ember felfrissülhet, amikor fel tud lélegezni. Mózes második könyvének a 31. fejezetéből egy verset, a 17. verset, azt a római katolikus barátaink pontosan így fordítják. Legyen a szombat közöttem és Izrael fiai között örök jel, mert 6 napon át teremtette az Úr a mennyet és a földet, a 7. napon pedig megszűnt és fellélegzett. Hát ebbe vehetünk részt. Isten lelke tölthet el bennünket. És éppen ezért lehet a mi tanúságtételünk az, hogy ebbe a szép, megújult templomba együtt lehetünk. Hogy öröm van a szívünkben akkor, amikor Isten szavát hallgatjuk, amikor beléphetünk az ajtón. Öröm van a szívünkben, amikor odaállhatunk az élő Isten elé. Mert a megpihenésnek, a fellélegzésnek a lényege ez. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról. A megszentelt időről van szó, hogy a megszentelt idődből átlépj a munkába. Így teremtette Isten. Így adott Isten nekünk lehetőséget. Nem azért, mert elfáradtál, hanem azért, mert Isten a maga nyugalmába szeretne téged is részesíteni. És itt érkezünk meg, kedves testvérek, a mi textusunkhoz. Itt érkezünk meg Jézus szavához, amikor ezt mondja Jézus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek. Ugyanaz a szó van itt az evangéliumban, ami az Ószövetség világában, csak az egyik helyütt héberül, a másik helyütt pedig görögül. A megnyugvásról szól Jézus. Azt mondja Jézus, mondjuk így bátran, én vagyok az igazi szombat. Jézus maga az igazi megnyugvás. Ezért nem vagyunk mi szombatisták. Számunkra Jézus a megnyugvás, ő az Ura ennek. Benne talál nyugalomra és békességre a mi életünk. Ő ad erőt, hogy 6 napon át tudjunk kreatívan dolgozni, azaz az ő teremtő munkájába bekapcsolódni, azaz építeni, újítani, alkotni. De a mi munkánk nem megállíthatatlan fogaskerék, ami csak forog, 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 hanem abban ritmus van. Emlékezzetek csak a jelenések könyvére, amikor János apostol a mennyei jelenésekben azt mondja, hogy az Antikrisztusnak a száma az a 666. Milyen szám ez? Ez olyan szám, amely nem osztható héttel. Mert a hét az isteni teljességnek a jele. 6 plusz 1, ez a hét. 6 napon át munkálkodj, a 7. napon pedig, azt mondja az Antikrisztus, ne tégy semmit. A 666 az Antikrisztus száma, az azt jelenti robot, robot, robot. Kezdődik a hajtás, még több hajtás, még több hajtás, és még több hajtás. Nincs benne megállás. A nyugalom nap nélkül az életed rabszolga élet lesz. Krisztus száma pedig az, az evangélium ez, jöjjetek én hozzám mindnyájan, és nyugalmat talál a ti lelketek. Jöjjetek Jézushoz, és ebből lehet végezni a munkát. Jöjjetek Jézushoz. Miért? Mert az Úré ez a nap. Ő már a teremtéskor odaajándékozta az embernek, és hogyha hallgatsz rá a teremtő, élő Istenre, akkor megtalálod Jézus Krisztust. Mert Isten Jézus Krisztusban az időt arra használja, hogy neked ajándékot adjon. Olyan kincset, amelyet önmagadból nem tudnál előhozni, amihez nem tudnál hozzájutni. Olyan kincset, amit átadhatsz a másik embernek is. Adj lehetőséget arra, hogy Isten megszólítson téged. Adj lehetőséget arra, hogy Isten helyre rázza a te lelkedet, életedet. Mert az élő Isten figyel rád, törődik veled. Erről szól minden vasárnapunk. Az élő Isten visszaállít abba a pozícióba, abba a helyzetbe, ahol a teremtéskor megalkotott ember lehetsz. Vedd komolyan Jézusnak a hívását. Jöjjetek én hozzám. És ez azt jelenti, hogy hagyd ott azt a helyzetet, azt a pillanatot, amikor magadban csak küzdesz. Amikor már valóságosan lelkileg és testileg is fáradt vagy. Amikor már nem tudsz figyelni semmire. Valaki azt mondta nekem a héten, tiszteletes úr, én mindent elrontok, miért van ez? Azt mondja Jézus, jöjj! Mert ha nem jössz, akkor agyon fognak nyomni a gondok. De ha elindulsz, akkor tudni fogod azt, hogy a halál erői mellett ott van az életnek az ereje is, és ez működik. Van egy zsoltár, a 73. zsoltár az Ószövetségben, egy őszinte vallomás, ahol egy 3000 évvel ezelőtt élő hívő ember nézi az ő világát, nézi azt a környezetet, amely körbeveszi őt. És akkor azt mondja, nagyon keserűen ez az ember, hogy neki semmi sem sikerül. Ott van mindig a templomban, és neki semmi sem sikerül. Bezzeg azoknak, akik elhagyják az Urat, Bezzeg a gazdagoknak minden sikerül, akik fütyülnek a hitre, az erkölcsre, a vallásra, azok gondtalanul élnek, mindent megúsznak. És azon gondolkodik, hogy hogy cseréljen ezzel az emberrel. Egy hívő ezen gondolkodik, hogy cseréljen ezzel az emberrel. Azt mondja, ezeknek halálukig nincsenek kínjaik. Én pedig itt küzdök a mindennapi kenyérért, a megélhetésért, sok mindennel, sok bajban, sok nyomorúsággal. Már olyan lettem, mondja az imádkozó, mint a kidőlt kerítés, semmire sem való. És a Zsoltárban van egy fordulat, mert a Zsoltárokban általában van egy fordulat, és azt mondja, bementem az Isten szent helyére. Bementem a templomba, és ebben a pillanatban megérezte Isten közelségét. És azt mondja, Isten közelsége oly igen jó nekem. Megérezte azt, hogy van egy olyan hely ebben a világban, ahol jó lenni, ahol nem idegen ezen a világon. Ezért építünk új templomot, és ezért újíthatjuk meg a régi templomainkat, mert Isten közelébe lehetünk. Ott megszabadulhat az életünk, ott megváltozhatnak a dolgaink. Értitek? Ezt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám, halljátok az én szavamat. Előttem van egy gondnok testvérünk, aki a személyes bizonysága van, elmondta azt, lelkileg összetörve, egy jó nagy darab emberről van szó, lelkileg összetörve, amikor 13 éves fiát temette, nem tudta, hogy mit évő legyen. És elment az adott településén, a templomba, először életében, a református templomba, leült az ajtó mellett, és egyszer csak azt mondta, hogy azt éreztem, hogy itt jó lenni. Hogy itt valakinek fontos vagyok. Hogy valaki foglalkozik velem. Én nagyon örülök annak, hogy ebben a gyülekezetben megvan mindenkinek a helye, szép rendje, hogy ki hol ül, de ez a gondnok a mai napig ott ül az ajtó mellett, a feleségével. A bejárati ajtó mellett, ugyanazon a helyen. Mert jó itt lenni. Mert ez nem idegen világ számunkra, hanem otthonunk. És amikor megérti az ember ezt a 73. Zsoltár csalódott imádkozójával együtt, akkor azt mondja, most már nem cserélnék senkivel. Mert most már tudom, hogy nekem ki van ott az égben, nekem kősziklám van, mondja, és hogyha elfogyatkozik a testem és a szívem, szívemnek kősziklája, te vagy, ó Isten, mindörökké te vagy. Ha az Isten házában vagy, ha megérted az ő jelen valóságát, hogy mit jelent Jézusnak ez a hívása, jöjjetek én hozzám, akkor már tudsz reménykedni, nem csak ebben az életben, hanem az örökké valóban is. Adja meg az Isten számunkra azt, hogy ez a szépen felújított templom is Jézus szavának, hívásának a helye legyen alkalomról alkalomra. Ti pedig, akik ennek részesei voltatok, akik döntöttetek róla, akik a támogatást folyósítottátok, adtátok, akik kétkezi munkával tisztítottátok, takarítottátok, rendeztétek, nektek pedig legyen otthonotok Jézus Krisztus, és halljátok az ő szavát újra és újra, az ő szabadítását, és ezért legyen hálás a ti életetek. Amen. Feleljünk, testvéreim, Istenünk igéjére, 270. dicséretünket énekeljük 10. verszakával. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, hogy ez hely, Isten háza, a mennyország kapuja. Köszönjük neked, Urunk, hogy megtapasztalhatjuk életünknek idejében a veled való kezdetnek fontosságát, belepillanthatunk a te életedbe, szívedbe. Hálaadással köszönhetjük meg a te fiadat, Jézus Krisztust, aki a mi nyugalmunkat adja. Kérünk téged, Urunk Istenünk, figyelmeztessen bennünket a te hívó szabad újra és újra, amikor elmegyünk el templom mellett, hogy itt veled találkozhatunk, és akkor nem nyomaszt össze bennünket a hétköznapnak terhe, súlya. Köszönjük neked, Urunk, hogy szabadításodat úgy adod, hogy megbocsátod a mi bűneinket, és ezért hálás lehet a mi életünk. Megköszönjük neked, Urunk, hogy egy megújított szép templomban magasztalhatunk és dicsérhetünk téged. Szeretnénk elmondani minden részletét, felsorolni minden percét az elvégzett munkának, de a te ajándékod sokkal több annál, mint amit mi fel tudnánk sorolni. Köszönjük neked, Urunk, a mi gyülekezetünket, köszönjük neked, Urunk, a kicsinyeket és az időseket. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád vihetjük betegjeinket. Köszönjük neked, Urunk, hogy kérhetünk azokért, akik kórházi ágyon vannak. Imádkozhatunk, Urunk, e járványos időszak megszűnéséért. Kezedbe tehetjük ennek a gyülekezetnek lelki pásztorait, presbiterjeit, az ő családjaikkal együtt. Kezedbe tehetjük, és imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunk egészéért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezeteinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ennek a településnek előjáróiért, országunk vezetőiért. Te adj nekik bölcsességet, döntéseik meghozatalakor. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért és nemzetünkért is, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Most csendes könyörgését mondhatja el mindenki, a mi Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallod a mi csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el testvéreim helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket.
Nagy tiszteletű esperes úr, köszönjük az igei szolgálatot. Szeretettel hirdetem az előttünk álló gyülekezeti alkalmainkat. Kedden 8:45-kor imaóra lesz, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, utána 7 órától énekkari próbát. Péntek este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, és péntek este 7 órakor a női köri bibliaóra. Vasárnaponként a 10 órakor kezdődő istentisztelettel egy időben korcsoportonként gyermekistentiszteletet tartunk a gyülekezeti házban. A baba-mama szoba is működik, ahol a kisgyermekkel érkezők hallgathatják az istentiszteletet. Október 23-án ifjúsági csendes napot tartunk, amelynek témája nemi identitás a Biblia tükrében. Erre szeretettel várjuk fiataljainkat, azzal, hogy a részvétel jelentkezéshez kötött. November 6-án pedig női csendes nap lesz gyülekezetünkben, Isten formáló műhelyében címmel. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat, Szenci Győző 67 éves korában hunyt el. Szenci Győző pátyra költözése óta hűséges tagja volt gyülekezetünknek, 1998-tól volt pótpresbiter, majd 2 évvel később presbiter és gondnok helyettes. Ebben az időben aktív szervező munkájával segítette a templom akkor zajló felújítását. 2004-től 2 évig megbízott gondnoka volt gyülekezetünknek, majd 6 évig gondnoka. Ezek alatt az évek alatt épülhetett fel gyülekezeti házunk és a parókia, melynek irányítását végig csodálatosan kézben tartotta. Később is gondnok helyettesként folytatta presbiteri szolgálatát. Most is velünk ünnepelne, de Isten magához szólította őt. Temetése péntekhez egy hétre délután 2 órakor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család életére. Isten azt ígérte, hogy letöröl szemünkről minden könnyet, amikor halál már nem lesz többé. De kívánjuk, hogy a család már mostani gyászában is megtapasztalja Isten könnyeket letörlő vigasztaló szeretetét. Bizonyára látták a testvérek a bejáratnál, hogy a templom felújításáról fényképes összeállítás készült. Itt elmondjuk, hogy a képek nem csak ma, hanem a következő vasárnapokon is megtekinthetők. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Itt most egy verset szerettünk volna beilleszteni az istentiszteletünk ünnepi részébe, Isten szent hajlékáról, amely mindannyiunk otthona lehet, de betegség miatt most ez a vers itt elmarad. Viszont, kedves testvérek, énekkel dicsőítsük most Urunk nevét közösen, és énekeljük a 135. Zsoltár első versét, áldjátok az Úr nevét. Thank you. Hálás a szívünk Isten felé, templomunk megújulásáért, de hálás a szívünk azért is, hogy kedves vendégeinkkel együtt ünnepelhetünk, akik meghívásunkra eljöttek, hogy velünk együtt osztozzanak hálaadásunkban. Így köszöntjük szeretettel Nyilas Zoltán esperes urat és kedves feleségét. Ugyancsak szeretettel köszöntjük az egyházmegye képviseletében a dr. Pétót Zoltán egyházmegyei gondnoktestvérünket és kedves feleségét. Köszöntjük közöttünk Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt és kedves feleségét. Köszöntjük Csenger Zolán Zsolt országgyűlési képviselő urat. Köszöntjük Székely László polgármester urat és az önkormányzati képviselőtestület tagjait. Köszöntjük a Pátyi Katolikus Egyház képviseletében köztünk lévő testvéreket, Harkai Gábor tisztelendő úrral, plébános úrral együtt, aki egyházi szolgálatainak végzése miatt nem tudott személyesen megjelenni közöttünk. De köszöntjük mindazokat, akik a templom felújításában bármilyen formában kivették részüket, munkában, adakozásban és imádságban. Most hallgassuk meg az énekkar szolgálatát, énekeskönyvünk 196. énekének feldolgozását hallgassuk meg, Gárdonyi Zoltán Mondjatok dicséretet című művét énekli a Pátyi gyülekezet kórusa, vezényel ifjabb Vizi István, orgonán kísér Vizi Dávid. Megköszönve az énekkar szolgálatát, most hallgassuk meg a gyülekezet gondnokának, Szabó Istvánnak összefoglaló beszámolóját a templom felújítási munkálatairól.
Kedves vendégek, kedves testvérek! Nekem jutott az a feladat, hogy elmondhatom, hogy miért is adunk ma hálát itt a templomunkban. Melyek azok a feladatok, amelyeket az elmúlt nem egészen 3 év alatt sikerült elvégeznünk. A templomunk 1783-ban épült, több mint 2 évszázada. Az építés egy olyan területen történt, ahol magas volt a talajvízszint, amit a korabeli dokumentumok is megemlítenek. Ennek következményével, a falak vizesedésével, a templom belső magas páratartalmával folyamatosan küzdöttünk. Mindannyian emlékszünk még, hogy amikor 3 évvel ezelőtt beléptünk a templomba, éreztük azt a dohos, penéses szagot, amelyet a állandóan nedves gombás padlóburkolat árasztott. Már évekkel korábban javasolták a szakemberek, hogy ezen csak a teljes padlócsere segíthet. Ezért imádkoztunk, gyűjtöttünk pénzt már évek óta a gyülekezetünk tagjaitól, és próbáltunk pályázni állami, kormányzati forrásokra is. Mivel a templomunk műemlék, így minden tervet, beavatkozást egyeztetnünk kellett a Pest megyei Örökségvédelmi Hivatal szakemberével, Klanicai Péterrel, később Arnót Ádámmal. Ők írták elő számunkra első lépésként a templom építéstörténeti dokumentációjának az összeállítását, melyet Tahitót Ilona készített el. 2018-ban 30 millió forintot nyertünk pályázaton a miniszterelnökségtől, az egyházkerületen keresztül utófinanszírozással. A pénz a templom teljes padlócseréjére és a fűtés kiépítésére lett megcímezve. Felgyorsultak az események, tervezőktől kértünk be árajánlatokat, akik majd a munka műszaki tartalmát meghatározzák. László Zoltán építésztervezőt választottuk, aki 20 évvel korábbi külső homlokzat felújítását is tervezte. Ő határozta meg, hogy 1/2 méter mélyen kiszedjük a régi padlót, és egy új rétegrenddel visszaépítjük. Tóth András gépésztervező javaslatára az új padlóba padlófűtést terveztünk. 2008-2019 telére a fűtésünk teljesen leállt, ugye ez nem egy tervezett dolog volt. Így az első munka, amit elvégeztünk, egy új remeha kazánnak és 2 új légbefúvó beszerelése volt. Köszönet érte Gál Csabának, aki a remeha kazánok hazai forgalmazója, és Tóth Andrásnak, aki a szükséges terveket szállította. 2019 kora tavaszán választottuk ki az új padló kiépítésére Nagy Ádám Tető és Tér Kft.-jét. A régi padló bontását és a zúzott kő beszállítását, tömörítését Simon Mihály és fia végezte. Mivel a padlócsere előtt a templomi padokat ki kellett bontani, ehhez is szükséges volt az örökségvédelem hozzájárulására. Mi szerettünk volna új padokat beépíteni, de meggyőztek bennünket arról, hogy ez nem lehetséges, a régieket kell restaurálni. Ehhez restaurálási tervet kellett készíteni, amit Barassa Szabolcs készített végül is el. Bár még akkor nem tudtuk, hogy lesz-e rá forrásunk, de a restaurálási tervet elkészítettük a szószékre és a Mózes padra is. Erre kértünk árajánlatokat, ami alapján Bölöni Melinda BF Restaurátor Művész Kft.-jét választottuk a kivitelezésre. A padokat április végén, 2019-ről beszélünk, szállították el restaurálásra. A padló bontása és a föld kitermelését 50 cm mélyen egy bobket végezte itt a templomban. Az 50 cm alatti rész már nagyon lágy, képlékeny, vizes volt. Tehát ezt el kell mondani, hogy azért volt egy nem várt esemény, amikor itt ezen a férfi oldalon, amikor az utolsó kanál földet kiszedte ez a kis markoló, ez a bobket nem tudta kiemelni, hanem így elkezdett süllyedni. És szinte fejre állt itt, és egy hatalmas kráter képződött. És hát azért ez egy nem eléggé fölborította a terveinket, és akkor itt a tervezővel és a műszaki ellenőrrel, Király Gáborral egyeztetve, töprengés után arra jutottunk, hogy hát visszatöltjük ezt, ahogy volt. Egyszerűen nem volt rá módunk, hogy itt egy komolyabb beavatkozást végezzünk. Egyszerűen a talajvíz annyira magas, hogy ezt nem tudjuk itt a környéken, hogy úgy mondjam, lejjebb apasztani. Az egész templom padlót a terv szerint különböző frakciójú kövekkel töltöttük fel, tömörítettük, szigeteltük. Ezen építette ki a padlófűtést Mizsák Mihály és kollégája, melyet betonozás követett. A restaurált padok visszaépítését követően a padok közti utat burkolása is megtörtént. Októbertől kezdték restaurálni a helyszínen a szószéket és a mózes padot, és az oldalsó cintérium ajtót. Ez a munka egészen 2020. február elejéig tartott. 2019 végén leszakadt az egyik harangnyelve, ezt Gombos Miklós őrbottyáni harangöntőmester pótolta, majd javaslatára mind a három harang felújítása is megtörtént, kicseréltük a harangjármokat is. A padok restaurálásával párhuzamosan megtörtént az orgona teljes tisztítása is, több mint 1000 orgona síp lett kiszedve és egyenként megtisztítva. Ezt Vizi Dávid, ifjú Vizi István és Mucsi Lajos végezték, mindannyian gyülekezetünk tagjai. Ifjú Vizi István vezetésével kiépült a templom hangosító és kamerarendszere. Még a padok visszaszállítás előtt Pátkai Sándor és a kollégái kifestették itt belülről a templomot. 2020 év elején megtörtént a templom tetejének is az újjáépítése György Sándor és Maxim Róbert vezetésével, több tetőfedő csapat közreműködésével. 2020 nyarán a karzati padok és a hátsó szintérium külső ajtó felújítása kezdődött, Bölöni Melinda restaurálási terve és Csima Gergő szakmai irányítása mellett Bege Attila asztalos és kollégája végezte ezt a munkát. 2021 nyarán egy új pályázaton nyert összeg és saját forrás terhére végeztük el a templom teljes külső homlokzat felújítását. Ezt a Székely udvarhelyi Tóásó István Stadtalpin Kft.-je végezte. Felelős műszaki vezető Tóth Tamás, műszaki ellenőr, gyülekezeti tagunk Fekete János volt. Erre a hónapra maradt a két énekkirakó tábla restaurálása, melyet Madarász Andrea és kollégája végzett el. Az előzetes terveinket meghaladó mennyiségű munka készült el, ami által szinte teljesen megújult a templomunk. Hitünket erősítő napi tapasztalat volt, hogy az Úristen mindig időben kirendelt a szükséges forrást, munkást a következő feladathoz. Köszönetet kell mondanunk gyülekezeti tagjainknak, akik imádkoztak, adakoztak és kétkezi munkával segítették az építkezéseket. 2019 őszén, mikor a helyszínen folyt a szószék restaurálása, hétköznap hétről hétre, a hétvégi istentiszteletre meg kellett szervezni a templom takarítását. És nagyon sokan vettek részt ebben a munkában, beleértve az ifiket és a Pákics jelenlévő tagjait is. Van néhány ember, akit külön is ki kell emelni, mert rengeteget dolgoztak a templomban. Ilyen volt György Sándor, ők gyülekezeti tagjaink, Mándi József, Páli Kálmán, Mucsi Lajos, Csorba Péter, Páci Péter. Köszönjük Papzitának is, harangozónak, akinek igen megnövekedett a munkája sok építkezés miatt. Itt köszönöm meg lelkészeink, Vizi István és Anikó rengeteg, nem feltétlenül a lelkészi munkakörbe tartozó, de az építkezésekkel együtt járó adminisztrációban, szervezésben, sokszor kétkezi munkában végzett tevékenységüket. Nélkülük nem ment volna. Hálásak vagyunk azokért a támogatásokért, amelyeket a kormányzat és az önkormányzat nyújtott számunkra. Nélkülük hozzá sem tudtunk volna kezdeni ezekhez a munkákhoz. Elsősorban hálásak vagyunk Istennek, akinek van hatalma befolyásolni az embereket, kormányokat, eseményeket. Így külön köszönöm, hogy a magyar kormány fontosnak tartja a keresztény örökségünk, nem csak az épített örökség, de a keresztény tanítás melletti kiállást, hazai és nemzetközi szinten is. A pénzügyekről szeretnék néhány mondatban még beszámolni. Tehát itt összefoglalom, hogy úgy hozzávetőlegesen mi mennyibe került. Tehát a templom padlójának teljes újjáépítése 20 millió forint volt, fűtés, kiépítése, kazán és anyagok 5 millió forint, a padok, szószék, Mózes pad restaurálása 39 millió forint. Harangfelújítása 2 millió forint, tetőfelújítása 9,5 millió forint, karzati padok restaurálása 3,5 millió. Tervek, műszaki ellenőrzés 3 millió forint. Homlokzatfelújítás 35 millió forint. Előre nem tervezett falvarrás, toronyóra festés, ablakfestés, számkirakó restaurálás 3 millió forint. És még ezen kívül is természetesen nagyon sok olyan költség volt, amit lehet, hogy nem is itt a templomban, hogy úgy mondjam, került felhasználásra. Például akkor, amikor itt 2019 nyarán nem tudtunk bejönni a templomba, mert ugye itt voltak akkor a felújítások, akkor ki kellett építenünk a gyülekezeti teremben a klimatizálást, a hang és a képet, hogy föl tudjuk venni az emeleti terembe is, mert egyszerűen ott nyáron eléggé egy nagy tömeg, vagy legalábbis a gyülekezetünk teljes tagja, amikor részt vett az istentiszteleten, hát szükséges volt a klímára. Ezek is több milliós kiadásokat jelentettek, csak nem itt lett elszámolva. Összesen, tehát amit a templomra költöttünk, 120 millió forint volt, ez alatt a három év alatt. De köszönjük azt a támogatást is, amit 2012-ben kaptunk. Egyrészt a orgona befejezésére, orgona felújítás befejezésére arra kaptunk 8 millió forintot, és a új ablakokra 1,5 millió forintot. Tehát, hogy miből is finanszíroztuk ezeket a munkákat. Tehát az elmúlt három évről beszélek, ugye a 2012-t említettem először. 2018-ban 30 millió forint padlócsere és fűtés kiépítésére, 2019-ben 5,5 millió forintot templomtetőre, 13 millió bútor restaurálásra, 2021-ben 25 millió forint homlokzat felújításra. Ez így a kormányzati forrásból összesen 73,5 millió forint. Az önkormányzattól 2018-ban 10 millió forintot kaptunk, és 2019-ben 9 millió forintot köszönjük. Így, hogyha összeszámoljuk, az önrész kb. 30 millió forint volt, amit nagyrészt sok év alatt gyülekezeti tagjaink adományaiból gyűlt össze. Csak az elmúlt három évben ez megközelítőleg 10 millió forint volt. Befejezésül azt szeretném még elmondani, hogy kérem azokat a vállalkozókat, kivitelezőket, akik az elmúlt három évben dolgoztak a templomunkban, beleértve a tervezőket, műszaki ellenőröket, örökségvédelmi hivatal megjelent dolgozóit, hogy az alkalom után jöjjenek át a kultúrházba, és ottani kis teremben szeretnénk nekik egy kis ajándékot átadni, egy kis olvasnivalót, amivel szeretnénk megköszönni a munkájukat, és hozzájárulni ezzel az ő lelki házuk építéséhez, ahogy Péter apostol első levele második részében írja, ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelki házzá. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a beszámolót. Szerényen elhallgatta Gondok úr az ő nagy részét, ami a szervezésben munkátok összehangolásában és sok-sok intézésben végzett. Összességében Istennek adhatunk hálát, hogy ez az egész elkészült. Most pedig Soltész Miklós államtitkár úr szeretne szólni az egybegyűltekhez, és át is adom akkor neki a szót.
Áldás, békesség! Nagy tiszteletű Esperes úr, nagy tiszteletű lelkész úr, tisztelt gondnok úr, tisztelettel köszöntöm képviselő urat, polgármester urat, és természetesen Pátyi közösséget, és mindenkit, aki eljött erre az ünnepi istentiszteletre, ünnepségre. Szomorkás reggelre ébredtünk, legalábbis úgy tűnt. Hamar elfelejtjük, hogy 10 nappal ezelőtt mi mértékben szomjazott a föld, növények, vizekből mennyire hiányzott élő vizeinkből a csapadék, a friss víz. Tehát annak tűnt, de mégis éltető volt. És nem csak azért gondolom, hogy igenis ez örömteli volt, ez az eső és ez a nap, hanem azért is, mert itt egybe gyűlhetünk, és megoszthatjuk azt az örömöt, amelyről akár lelkész úr, akár gondnok úr is beszélt az elmúlt időszakban. És megoszthatjuk azt az örömet, amellyel egyébként sok-sok embernek kétkezi munkájával megörvendezhetjük református közösséget. Református közösség az elmúlt hetekben sok-sok örömnek volt kitéve, hála Istennek. Csak néhányat hadd soroljak föl. 2-3 hete óvoda, átadás fönt a Svábhegyen gyönyörű lett és csodálatos lett. 2 héttel ezelőtt Makovec Imre tervei alapján készült református templom csodálatos lett. Most tegnap alapkövet tettek le, református alapkövét Zsámbékon, erősíti a közösséget. És most ez a templom is. És óriási szükség is van erre, és nem csak egy-egy közösségnek, hanem egész nemzetnek, és egész kereszténységünknek is. Mai Isten tiszteletem Mózes könyvéből, majd azt követően pedig nagy tiszteletű Esperes úr magát, azt a témát is körüljárta, tehát nem csak olvashattuk és hallhattuk, hogy az Úr napját szenteljük meg. 4. évszázaddal ezelőtt, 25 éve kim voltam Grazba egy barátomnál. Katolikus hívő család, templomba jártak. Elkeseredve mondta, hogy 25 évvel ezelőtt, akkor, amikor még mi épp hogy ébredeztünk a rendszerváltáskor, épp hogy úgy gondoltuk, hogy mennyire jó lesz nyugatnak a tisztasága szele, legalábbis erre gondoltunk, akkor a következőt mondta, ott Ausztriában katolikus közösség azért gyűjt aláírásokat, hogy az Úr napját megszentelhessék a papok, lelkészek is, azaz vasárnap legyen, ne legyen szent mise, ne legyen Isten tisztelet. Én azt hittem akkor, hogy ez az őrület, ez csak ideiglenes. Én azt gondoltam akkor, hogy annak ellenére, hogy mi annyira vágytunk, annyira szerettük volna úgymond szabadságot, és Nyugat-Európa felől megkapni mindazt, ez az őrület csak ideiglenes. De jól látjuk és tapasztaljuk, hogy mi minden zajlik most szerte a világban. Néhány héttel ezelőtt érkezett az a hír, hogy Finnországban egy evangélikus embert, aki figyelmeztetni szerette volna saját egyházát, hogy tartsa be a 10 parancsolatot, hogy emelje föl a szavát azok ellen az értéktelen ideológiákkal szemben, amelyek gyermekeinkkel szembe mennek, amelyek a tanítást mellőzik, amelyek a teremtett világnak mindenféle parancsát és üzenetét fölül akarják írni, át akarják húzni, és amikor figyelmeztette a saját egyházát, egyébként Szent Pál apostolnak, rómaiakhoz írt leveléből, akkor ezt az embert most Finnországban 6 év börtönnel fenyegetik. Pedig szeretett teljesen tette. Pedig nem mocskolódott. Nem bántott senkit. Csak föltette Szent Pál apostolnak a levelét. És ugyanezt, hogyha belegondolunk, hogy szerte a világban, és főleg Európában, keresztény egyházaink hogy vonulnak vissza, hogy hátrálnak meg, hogy akarják feladni akár a 10 parancsolatból, akár a krisztusi tanításból fakadó szeretet és egyéb parancsokat és üzeneteket, ez mind-mind egyrészt térvesztése egyházainknak, másik nem csoda, hogy kiürülnek emiatt a templomaink, hiszen azok a fiatalok, akik azt várják, hogy iránymutatást kapjanak, azok nem kapják meg mindezt, hanem egészen igazodnak egyházaink egy része azokhoz, az ideológiákhoz, amely messze van a kereszténység tanításától. Éppen azért, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplők, az a nagy kérdés, hogy leszünk-e annyian keresztény felekezetben élők, hívő emberek, akik mindezt megőrizzük, az értéket megőrizzük és továbbadjuk. Mert templomaik állni fognak még sokáig, de hogy azt lelkileg is, és persze hittel is megtöltsük, az minden egyes embernek a felelőssége. Lesz-e 1 millió olyan ember, aki azt mondja, hogy a vasárnapot megszenteljük? És hogyha törvénnyel nem is tudtuk megtartani, lesz-e 1 millió olyan ember, aki azt mondja, hogy vasárnap nem megyek el vásárolni? És ezzel egyébként nem csak az úrnapját szentelem meg, hanem lehetőséget biztosítok azoknak a dolgozóknak is, hogy ők is együtt lehessenek a családjukkal, akiket ma anyagi érdek, gazdasági érdek arra kényszerít, hogy ott dolgozzanak. Lesz-e 1 millió olyan ember Magyarországon, akik ellent mondanak olyan reklámokat szóró cégeknek, és adott esetben bojkottálják a termékeiket, akik közterületen keresztény tanítás ellenében, a gyermekeink ellenében hirdetnek, és ők és azt propagálják, ami teljes mértékben ellenünkben van, avagy megvesszük a termékét. Lesz-e 1 millió olyan ember, aki imádkozik minden nap kereszténységért, nemzetünkért, hazánkért és a közösségért? Ezen fog múlni a jövő. És amikor Magyarország kormánya támogatja keresztény felekezeteket, így a református közösséget is, azért, hogy akár templomaik, akár iskoláink, akár óvodáink és más szociális intézményeink megújuljanak, szépüljenek, bővüljenek, adott esetben újakat is építsünk, akkor ez a cél. Mert egyik oldalról fontos, persze, az a tanulmány, illetve hát persze az a megvalósítás, hogy milyen volt közel 250 évvel ezelőtt ez a templom. És fontos megvalósítani, hogy lehetőség szerint úgy épüljön újjá. Persze akkor nem volt padlófűtés, és most van. Akkor nem volt világítás, és most van. Nyilván igazodni kell a korhoz. De ez mind nem elég, mert gyönyörű ez a templom, köszönet az építőknek. De ha lelkileg a közösség nem tölti meg hétről hétre, évről évre, akkor oda jutunk, amit említettem, Nyugat-Európa teljesen lecsúszó egyházai közé. De én hiszem azt, hogy van lehetőségünk. És Magyarország kormánya ezért támogatja ezeket az építkezéseket, beruházásokat. Még egyszer hangsúlyozom, fontosak, hogy épületeink megújuljanak, szépüljenek, de a legfontosabb a beltartalom. És én erre bíztatom, kérem mind a páti közösséget is, fiatalokat is, hogy igenis ezt őrizzék meg bátran. Köszönöm szépen polgármester úrnak és páti önkormányzatnak, hogy mindenhez sokat hozzátett. Már akkor is, amikor úgy döntöttek, hogy ezt a pusztuló magtár épületet olyan fiataloknak adja, aki katolikus és református közösség, tehát összefogva, a cserkészetet összefogva, a fiatalokat igenis arra a keresztény hitre és életre nevelik, ami oly szükséges. Köszönöm, hogy mindez közösen a két felekezet meg tudja valósítani, és hamarosan szolgálni fogja ezt a közösséget. Isten áldja őket is, és persze Isten áldja páty önkormányzatát, hogy mindezt a nagy lépést megtette. Én köszönöm szépen lelkész úrnak és gondnok úrnak is, presbitériumnak és az egész közösségnek, hogy ezt a hosszan elhúzódó, de mégis nagyon szükséges felújítást ilyen gyönyörűen, ilyen szépen megvalósították, és kérem, bíztatom önöket, hogy mindazt, ami a kereszténységből fakadó érték, azt ne adjuk föl. Ne hagyjuk fölolvasztani mindenféle ideológiáknak, amely ideológiák egyébként néhány évtizedig, maximum 100 évig ugyan pusztítanak, fizikailag is, lelkileg is, de a kereszténységet nem tudják elpusztítani. De az rajtunk múlik, önökön és minden egyes személyen, a legkisebben is és a legidősebben is, hogy ezt az értéket tovább tudjuk adni, és minél több embernek továbbadjuk. Isten áldja önöket, köszönöm szépen, hogy együtt ünnepelhetünk, Isten áldja a pátyiakat, és persze egész református közösséget, akik nagyon sokat tettek az elmúlt egy évtizedben kereszténységért, nemzetért, hazáért.
Megköszönjük államtitkár úr bátorító szavait, és mindannyiunk nevében Isten áldását kérjük életére, munkájára, és mi továbbra is eleget teszünk annak a bibliai tanításnak, amely arról szól, hogy imádkozzunk a vezető állásban levő emberekért, úgy, ahogy ezt az új szövetségben olvassuk, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Isten adjon államtitkár úr munkájához erőt, döntéseihez bölcsességet. Mi pedig most áldás előtt záró énekül a 264. énekünket fogjuk énekelni, majd pedig áldás után nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Az Isten tisztelet után szeretettel várunk mindenkit a templom mögötti művelődési házba, szeretett vendégségre, agapéra vagy állófogadásra, ki hogyan ismeri ennek az elnevezését, ahol egymással is találkozhatunk, egymással is beszélgethetünk. Tehát a 264. énekünket énekeljük végig, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, az 5. verszakánál álljunk majd föl, és azt fennállva énekeljük.
Mindezek után az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!